Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. 250 évvel ezelőtt olyan dolog történt, ami gyökerestül felforgatta az addigi világrendet. Az 1776. július 4-i függetlenségi nyilatkozat elfogadásával megalakult Egyesült Államok a következő évszázadra már átvette az addigi európai nagyhatalmak előtt a vezető szerepet. Eldöntötte a világháborúkat, a népek kohójává vált, érre tört a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a szórakoztatás területén. A keleti parton néhány óra múlva kezdetét veszi a jubileumi show, amely természetesen kápráztató látványosság lesz. De hogy jutottunk el ideáig, arról kérdezem műsorunk vendégét, Katona Csaba történészt, levéltárost. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Szervusz, öreget kívánok, köszönöm a meghívást.
Miért pont az Egyesült Államok lett az a különleges hely, amely persze hát a polgárháború után lesöpörte a vén Európát, és átvette a hatalmat?
Ez egy roppant bonyolult és összetett kérdés, és mint minden bonyolult kérdés adott egyszerű válasz, az hamis, ha azt mondom, hogy két mondattal meg lehet válaszolni.
Hát most van rá egy órácska.
De próbáljuk meg ezt összeszedni. Nyilván itt alapban számítanunk kell a hatalmas potenciáljára, tehát azt tekintsük alapnak, hogy egy óriási területű országról beszélünk. Nagyszerű gazdasági erőforrásokkal, ugye a két óceán övezi két oldalról, tehát ilyen értelemben nagyon jó alapadottságai vannak, én azonban nem minden közelíteném meg.
Bocsánat, csak hogyha már itt ezeket az adatokat mondod, hát akkor lehetett volna akár Kanada is, így vagy van. Ausztrália, tudom, Brazília, Kína, India, hogy korábbi kultúrákat és
tehát
hatalmas potenciállal rendelkező tehát helyeket mondjak,
ez
és hasonló terület.
Kevés. Ami mögötte van, az a következő. Az Egyesült Államok pontosan ezzel a függetlenségi nyilatkozattal, ugye ez a 13 gyarmat, ez kinyilvánította a függetlenségét, amit aztán kész volt megvédeni, és meg is tudott védeni, ezt se felejtsük el. De az egyik legfontosabb alapja szerintem az Egyesült Államok páratlan ütemű fejlődésének az adottságai mellett az az, hogy például nem voltak olyan feudális kötöttségei, mint mondjuk az európai vagy az ázsiai nagyhatalmaknak. Rögtön hozzáteszem, hogy minden nézőpont kérdésre láttam nem olyan régen egy elemzést, ami azt mutatta meg, hogy Kína azon gondolkodott, hogy mi történhetett valamikor a 1800-as évek elején, hogy addig ők voltak a világvezető gazdasági hatalom, és most visszatérnek ebbe a pozícióba, hogy mi történhetett, hogy egy ilyen rövid szünet ideig nem ők diktálták az ütemet. Mi ezt Európából nem is szeretjük látni, hanem rácsodálkozunk, hogy jön fel Kína. De Kínából nézve, ahol azért ugye jóval hosszabb távba gondolkodnak, számukra ez másképp néz ki. Tehát nézőpont kérdés, hogy mit tekintünk a világ legnagyobb hatalmának, de az USA-ra visszatérve. A francia forradalom nyomán megszületik a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje. Ezek elég fontos dolgok, amik korábban nem mutatkoztak meg ilyen formában és ilyen politikai szinten, mint ahogy a francia forradalom magával hozta. A kritikusok ilyenkor szokták felvetni, hogy a szabadság meg az egyenlőség az ütközik, hiszen ha a szabadság van, az egyenlőség szükségszerűen megtörik, mert a tehetősebb, jobb képességű emberek előre fognak menni. De válasz erre nagyon egyszerű, a jogok egyenlőségéről beszélünk, és aztán majd a képességek mentén tudja mindenki kibontakoztatni a saját karrierjét. És itt van a lényeg, hogy nem feudális előjogok, nem kiváltságok mentén. Óriási tehertételként neheztedett az európai társadalmakra mindaz az örökség, amit a múltjából magával hozott. Például Magyarországon a monarchia 1867-ben létrejön, ekkor válik a rendi társadalomból a magyar társadalom polgári társadalommá, de még hordozza magával a félföldális maradványokat, a nemességnek a respektjét. Föl kell számolni a kiváltságolt területeket, a jászságot, a kunságot, a székeket, amik egy középkori vagy koraújkori adomány vagy kiváltság alapján másként működtek, mint mondjuk a vármegyék, mert nyilvánvalóan egy modern államba középkori kiváltságok nem lehetnek, mert az fékezi, az gátolja a szabadpiaci kapitalista fejlődést. És az Egyesült Államoknak, ezt ne felejtsük el, hogy ilyenekkel nem kellett megküzdenie, mert éppen a függetlenségi nyilatkozat már eleve ezekre a francia forradalom nyomán megszületett egyenlőség gondolatokra épült, hogy minden ember egyenlő, hogy minden embernek egyenlő jogai vannak. Más kérdés, hogy gyakorlatban ez olyan érvényesült, de ott például nem volt olyan, hogy valaki azért tud nagyobb karriert csinálni, mert főnemesnek született. Egész egyszerűen itt nem voltak meg ezek a gátak.
Hát azért a Mayflower utasai egyfajta arisztokráciának tekintették magukat, és azért ő leszármazott, hogy egy darabig még.
Stimmel, csak ők nem a 18. században éltek, hanem korábban. Tehát ugye pontosan az a lényeg, hogy a 18. század, ami új mértékig változtatja meg az emberiség gondolkodását, pontosan a francia események nyomán átformálja a nemzettudatot. Átformálja azt, hogy mit jelent az, hogy nemzet. Tehát korábban a nemzet az teljesen más jelentett, mint ahogy ma tekintünk rá, hogy a nyelvünk, a kultúránk képez kohéziós erőt, választóvonalak szabdalták szét a európai társadalmakat részben, ezek felekezeti választóvonalok voltak, a katolikus protestáns szembenállás erejét el sem tudjuk ma már képzelni, az nem szakadék volt, hanem Mariana árok. A másik pedig a rendi társadalom szót már többször használtam a szókapcsolatot. Egy köznemes, egy főnemes, egy polgár között szintén óriási távolságok voltak, majdnem, hogy lehetetlen volt áthidalni. És képzeljék el azt, ahogy megszületik az a gondolat, hogy minket a közös nyelv, a közös kultúra összeköt. Nem az fontos, hogy ki a katolikus, ki a protestáns, nem az a fontos, hogy ki a polgár, ki a nemes, hanem hogy a kultúránk tesz minket, mondjuk franciává, csevé, magyarrá, bármivé. És az Egyesült Államok ráadásul egy olyan ország, ami ugye több forrásból táplálkozik, mert a népessége, rengeteg bevándorló van, hogy az angol nyelv vált dominánsá. Most van talán pont egy váltás, hogy a spanyol nyelv egyre erősebbé válik az Egyesült Államokban is, de ennek még sem megvannak a történeti okai. Az egésznek a lényege, hogy ezen gátak híján csaphattak bele egy olyan fejlődési ívbe, ami igazából máig ível, illetve éppen, hogy most kérdőjeleződik meg, hogy vajon merre tart Amerika most napjainkban, pont így a 250. évfordulón.
Ugye ez a 250-es szám, ez most Amerika szerte mindenhol látható, hogyha a labdarúgó világbajnokságot nézzük, akkor ott is, de minden eseményen ez nagyon fontos. És ugye 1776-ról beszélünk, hát a francia, nagy francia forradalom később volt egy-két évvel.
Így van, az 1789-ben.
Akkor most ki kit követett, vagy hol szökkentek szárba igazán ezek a gondolatok?
A gondolatok már a felvilágosodással megszülettek. Tehát az, hogy a francia forradalom, mert ez ugye kiteljesedik, az egy esemény, egy etap, de az nem a semmiből jött. És ugye az Egyesült Államoknak a gondolkodói nagyon is nyitottak voltak ezekre a dolgokra. Gondoljunk bele, hogy a francia meg az amerikai kapcsolatok mennyire erősek, ott a New York-i szabadságszobor, ugye azt ajándékba kapták konkrétan Franciaországból, tehát nem véletlen. Gondoljunk abba bele, hogy például Lafayette Márkival az élel milyen segítséget kaptak konkrétan a franciáktól.
Na de miért? Azért, mert a britekkel való szembenállás.
Természetesen ennek nyilvánvalóan meg volt a politikai
oka. Nem ez a rendkívül kedves barátságból, ugye hát a politika nem az ember.
A politika, a gazdaság az mindig az érdekek mentén hoz döntést, de ez nem zárja ki a szimpátiát. És nyilván az lesz az én barátom, aki az ellenségem ellensége egyfelől, na de hát ez formálhatja az is, hogy hasonló módon gondolkodunk a dolgokról. Tehát tényleg úgy kell elképzelni a dolgot, hogy ez a hatalmas terület, amit magukénak tekintenek a megérkező emberek. Más kérdés, hogy az indiánok szemszögéből ez hogy néz ki? Meg majd tegyük helyére azt is, hogy mit jelent az indián szó, mert ez egy gyűjtőfogalom, ez a fehér ember szava az indiánokra. És itt ők elkezdenek valami olyan államot, nem is államot, ezek még gyarmatok kiépíteni, amelyiknek az egyenlőség eszméje élesen szemben áll a hagyományos brit feudalizmussal. És egy idő után elnyomottnak érzik magukat. Nagyon sajátos dolog ez, hiszen van az a klasszikus szó, hogy gyarmat, ugye. A benszülöttek oldaláról, tehát az amerikai indiánok oldaláról nézve a gyarmatosító az a fehér ember, aki megérkezik a hajóival, és elkezdi elfoglalni az ő területeit. Igen ám, de egy idő után az ott élő, már harmadik, negyedik generáció óta ott élő, elvileg brit állampolgár, de Angliában valószínűleg soha nem járt ember, elkezdi idegennek érezni magától, elkezdi idegennek érezni azt az Angliát, ami nagyon messze van. De igazából diktálja neki az ütemet, mert ő ugye a gyarmat is elkezdi azt érezni, hogy én vagyok a gyarmat. Tehát ugye minden nézőpont kérdése. És egy idő után fölteszik a kérdést, hogy mi itt vagyunk, nagyon messze a brit koronától. Vannak saját problémáink, van saját életterünk, miért kell nekünk azt megtenni, amit egy távoli ország uralkodója elvár tőlünk. És ha ezt összefésüljük a felvilágosodás eszméjével, innen tudunk oda eljutni, hogy hogyan jutnak el addig a gondolatik, hogy kinyilvánítják a függetlenségüket, majd készek ezt megvédeni fegyverrel.
Na de mit mondott ki a függetlenségi nyilatkozat? Egyenlőség és emberi jogok minden ember számára. Na de már itt egy kis probléma van, mert ugye a rabszolgák és az indiánok azok nem tartoztak bele.
De ugye itt az, a probléma az...
Ebbe az emberiségbe, az általuk felsorolt népességbe.
Kicsit előreugrom az időből, hogy aztán visszatérjünk ide. Egyszer azt találtam mondani egy ismerősöm, hogy ha ő választhatna, akkor legszívesebben 1950-es évek Amerikájában élne, mert valószínűleg az volt a legjobb hely a világon. Gondoljuk bele Frank Sinatra, Broadway, rock and roll, Elvis Presley, Cadillac, minden, ami kell, és akkor egy másik úriember pedig azt mondta neki, hogy amennyiben fiatal fehér férfinak született, ez igaz. Minden egyéb esetben pedig ez már kérdőjeleket vet föl. Ugye a minden ember egyenlőnek születik gondolata gyönyörű, és ne is vitassuk el, hogy ma is azt gondolom, hogy alapnak tekinthetjük. Kérdés az, hogy kit tekintettek embernek. Tehát nyilván a rabszolgatartás ezzel szöges ellentétben áll, nem beszélve a amerikai őslakosokkal szembeni fellépésre, és akkor bele lehet még abba is menni, hogy vajon a nőkre mennyire vonatkoztatták ezeket a egyenlő jogokat. Ez tehát egy nagyon szép elmélet, ami a gyakorlatban rendkívül korlátozottan érvényesült, és eszméjévé vált egy olyan amerikai egyenlőség felfogásnak, ami ma már sokkal tágabb kontextusok között valósul meg a gyakorlatba. Ezt ne úgy nézzük, hogy ők valóban a színesbőrűeket is embernek tekintették, ilyen tekintetben sajnos nem. És ez nagyon-nagyon szomorú mérleg innen nézve, ahol most vagyunk 21. században.
Hát magának George Washingtonnak, az első elnöknek is voltak rabszolgái.
Voltak rabszolgái, így van. Ugye egyszer olvastam egy olyan elemzést, hogy például amikor megérkeznek az első gyarmatosítók Amerikába, akkor egyebek mellett azért nem tudnak mit kezdeni a különféle indián törzsekkel, mert nem szerepelnek a Bibliába. Tehát innentől kezdve értelmezési kerete nincs annak, hogy kik ezek az emberek. Ugye vannak a különféle, vannak, tudjuk, hogy vannak afrikai őslakosai, vannak az ázsiaiak, vannak az európaiak, de az indiánokkal nem találkozunk a Bibliába. Hát ma már tudomány eszközeivel le tudjuk írni, hogy ugye Ázsiából vándoroltak. Hát, de ők ezt nem tudták. És azok a dolgok, amik ma egyértelműnek számítanak, hogy egy ember akkor is ember, ha férfi, akkor is, ha nő, akkor is, ha színesbőrű, akkor is, ha nem színesbőrű, ez akkoriban még nem így működött. Tehát ahol ma tartunk, a mai valódi egyenlőség eszme, az nem a semmiből jött, hanem hosszú-hosszú évszázadok alatt formálódott meg sok-sok gondolkodó embernek köszönhetően, és tudjuk, hogy ma is van, aki nem így viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a világ valaha tökéletes lesz, akkor se volt az.
Természetesen pontosan ezért nehéz elképzelni, hogy akkor miről mit gondoltak, hiszen más tudtak a világról eleve, és ezért is furcsa, hogyha mondjuk visszamenőlegesen tekintjük a mai törvényeket az akkori időkre vonatkozónak.
Hát igazából értelmezhetetlen, tehát ugye a történelmi megértésnek az egyik legfontosabb eleme, hogy próbáljuk meg megérteni az akkori gondolkodást és viszonyrendszer kereteit. Ugye nyilván az emberi és polgári jogok nyilatkozatát nem kérhetem számon középkori uralkodókon, mert ez olyan, mintha azt mondanám, hogy de a Mohács csatában miért nem használta a géppisztolyt, azért, mert nem volt. Tehát teljesen más ugye a hozzáállás. Ettől még el tudom dönteni, hogy a mai értékrendem szerint szimpatizálok egy dologgal, vagy pedig nem szimpatizálok, elfogadom, vagy nem fogadom el. Pusztán annyit mondtam, hogy nem lehet számon kérni modernkori eszméket a régebbi korok emberein, mert ez igazából történelmi megközelítés. És nyilván, amikor ők azt mondták, hogy minden ember egyenlő, akkor az nem azt jelentette, hogy ténylegesen minden ember olyan értelemben, ahogy ma gondoljuk. Kicsit európai hasonlatot hoznék erre, volt ugye a régi feudális városokban egy ilyen dolog, hogy polgárjog. Akit a polgárjog megilletett, az szólhatott bele ténylegesen a város ügyeibe, akit pedig nem, az meg nem.
Hát már az akténi demokrácia is, ugye? Hát
abszolút mértékig. Tehát amikor arról
a demokrácia rájuk vonatkozott.
Így, pontosan. Tehát, hogy megvolt mindig az a keret, ami azt mondta, hogy na, ők tartoznak bele, mások pedig nem. És ugye a modernkor hozza azt magával, a sokat szidott modernkor, hogy ezeket az általános ember és polgári jogokat, ezeket teljesnek tekintjük, és mindenkire vonatkozik. Nyilván vannak olyan értelemben kivételek, hogy amikor valaki olyan bűncselek miatt kerül börtönbe, ami ezt indokolja, akkor ugye a szabadságát megvonják tőle, tehát ez a jog már nem illeti meg ilyen értelemben, de hát ezzel együtt, ahogy mondani szokták, minden ember szabadnak és egyenlőnek születik.
Na, akkor a következő alaptétele a függetlenségi nyilatkozatnak, hogy a hatalom forrása a nép. Ez megvalósult?
Jobban megvalósult, mint Európában. Tehát ugye Európa egy feudális viszonyrendszer között éli az életét, az európai országok. Az Egyesült Államokban azonban ugye pontosan ez a polgári egyenlőség, ez nagyobb mértékben hozza magával az egyenlőséget, mint Európában valaha megvalósult korábban. És ilyen értelemben igen, mai szemmel nézve természetesen ez egy rendkívül korlátozott demokrácia, de itt megint visszakanyarodnék ahhoz, hogy a 21. század viszonyaitnak érjük számon 18. századi embereken. Itt ugye egyebek mellett arról volt szó, hogy hogy nincs például király, aki Isten akaratából uralkodik, és majd tovább örökíti a gyermekeire, vagy a gyermekei hiány egyéb rokonaira az uralmat, hanem arról van szó, hogy a vezetőket választják. Ezeket a vezetőket választják, korlátozott ideig választják, és a választóinak elszámolással tartozik a cselekedetei miatt, mert a választói hatalmazzák fel arra, hogy a nép, a nemzet, az ország, nevezzük, ahogy akarjuk, az állam nevében cselekedjen, de a cselekedetei számon kérhetőek rajta. Ez mondjuk egy király esetében elképzelhetetlen. Voltak persze repedések a feudalizmus falán is olyan értelemben, hogy vegyük mondjuk 1222. évi aranybullát, az ellenállási záradékot, tehát látjuk azt, hogy megszületnek azok a gondolatok
Európában.
Igen, valóban. És ugye aztán az alkotmányos monarchiák már úgy működnek, hogy a király uralkodik, de nem kormányoz, tehát egyfajta államfői szerepbe kerül, de nem direkt politikai vezető. Itt viszont pontosan ez a lényeg, hogy a politikai vezetőt a, úgymond a választók választják, és számon is kérhetik, és nem szól életfogytig a joga, tehát nem Isten adta neki ezt a jogot, nem beleszületik ebbe, hanem a választás a köz révén kerül ebbe a pozícióba, és ez a pozíció az nem is tart örökké.
Tehát akkor ebben a pillanatban, 1776-ban mondhatjuk, hogy ez volt a legmodernebb állami berendezkedés, amit ott elkezdtek kifejleszteni?
Ha onnan nézzük, ahol ma vagyunk, és ezt mintának tekintjük, akkor igen, tehát mindenképp sikerült egy olyan új irányba elindulni, ami teljesen szokatlannak és furcsának hatott még akkor.
És ugye mondjuk a harmadik alapvető tétele a függetlenségi nyilatkozatnak, elszakadás a brit koronától, ugye hát harmadik György királyt még bábú formájában talán fel is akasztották, vagy felgyújtották, vagy valami hasonló is volt ott.
Szóval több ilyenre is sor került.
Ezt ő nagyon rossz néven vette, szegény is.
Lássuk be, ez érthető, tehát több ok miatt. Egyrészt ugye nyilván emberileg se esik jól, ha azt látom, hogy engem elképező bábút atrocitások érik. Egyrészt, másrészt, hát ha valaki király, az abszolút hatalom birtokosa. 18. században vagyunk, tehát egy szuverén uralkodó, ez elképzelhetetlen, hogy megkérdőjelezzék az ő dolgait, és itt meg nem, hogy megkérdőjelezzék, hanem egyenesen detronizálják. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát ugye láthattuk, hogy vannak általános elvek, ez az egyenlőség elve, a néphatalom elve, a népszuverenitás elve, és akkor ehhez bejön harmadiknak ez, hogy mi, ez a 13 gyarmat, önálló állam akarunk lenni. Tehát mostantól nem Európából diktálják nekünk, hogy mit teszünk, hogy gondolkodjunk, hogyan adózzunk, hanem a saját lábunkra állunk, és egy önálló államként folytatjuk a pályafutásunkat. Ez tehát a politikai üzenete ennek a függetlenségi nyilatkozatnak, és igazából ettől függetlenségi nyilatkozat, hiszen a függetlenséget deklarálja. A másik két dolog, az igazából az egyik egy általános emberi polgári jogokról szóló tétel volt. A második pedig az, hogy hogyan fog berendezkedni majd ez az állam, az a kettőnek a határán mozog, hiszen egyfelől az állam berendezkedés mutatja meg, de másfelől éppen, hogy arra az egyenlőség elvre épül, amit ott megfogalmaztak.
Ez akkor természetes volt, vagy várható volt egy ilyen ellenállás a gyarmatokon élők részéről, mert hiszen azért egy csomó gyarmat volt akkor is a világban, tehát hogy pont itt, pont ők gondolták ezt. Mert ugye azért volt egyfajta szimbiózis a gyarmatok, ugye a 13 gyarmat, vagy egyre több gyarmat és Anglia között. Most például az jut eszembe, hogy Cook kapitány nagyjából ezekben az időkben fedezte fel a még talán nem ismert világot, vagy próbálta ott a szigeteket a csendes óceánon felfedezni, és az egyik kapitánya például amerikai származású volt, és az utolsó útjára nagyon sokáig nem akarták elengedni, mert hogy akkor már ez a gyarmati háború már kezdetét vette, és hát akkor ő gyanús elem lett volna mondjuk brit korona szolgálatában, és ezért akadályozták. Aztán azt hiszem később talán utánuk tudott menni. Szóval ez természetes volt, várható volt, vagy az abszurdum volt abban a világban?
Várható volt olyan értelemben, hogy számítani lehetett arra, hogy a egyre erősödő gazdasági potenciállal rendelkező távoli területek előbb-utóbb fokozott.
Ez a gazdasági potenciál, ez nagyon fontos volt, amit mondtál.
Hogyne. Ugye, ha nem tud a saját lábán állni egy ilyen terület, akkor igazából kudarcon ítélve a törekvése dugába fog dőlni a terve. De itt visszautalnék arra, amit mondtam az Egyesült Államok természeti adottságairól és gazdasági adottságairól. Ez nyilván ez magában hordozta azt a lehetőséget, hogy ez az elszakadási kísérlet ez sikeres lesz és meg tud állni a maga lábán. Minden tekintetben, tehát gondoljunk a természeti kincsekre, az ásványkincsekre, az aranyra, a tengerpartokra, tehát hogy korlátlanul lehet, hogy elindulni a keleti irányba, aztán más kérdés, hogy majd a nyugati partig is eljutunk. De visszatérve a lényegre, nem tudom, hogy jó szó-e, hogy természetes, de benne voltak alapban, hogy előbb-utóbb elindulnak ebbe az irányba, és ez mennyire így van. Szóval megnézzük a 18-19-20. Század történelmét, azt végig kíséri ilyen vörös vonalaként az a törekvés a legkülönfélébb gyarmatosított területekről, hogy el akarnak szakadni idézőjelben az anyaországtól vagy a birodalomtól, és ez, erre van rengeteg példa a 19. században és van a 20. is. Gondoljunk 1945 után, hogyan hullik szét a brit gyarmatbirodalom, vagy mondjuk a francia-algériai konfliktusra. Tehát igazából ez egy olyan jelenségsorozatnak a kezdete volt, amit az Egyesült Államok meglépett, amit a történelem olyan értelemben igazolt, hogy ez nem egy elszigetelt egyszeri eset, hanem ez egy mintázat.
Hogy mindez hogy sikerülhetett, majd egy kis zene után azzal folytatjuk a beszélgetést. Témánk az Egyesült Államok 250 éve létező országa. A függetlenségi nyilatkozatot 1776. július 4-én pont 250 évre írták alá. Vendégem a stúdióban Katona Csaba, történész, levéltáros, tehát majd azt fogom tőle kérdezni, hogy hogy tudták ezt megtenni egy ekkora világbirodalommal szemben, mint az akkori Nagy-Britannia. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. 250 éve, 1776. július 4-én írták alá a függetlenségi nyilatkozatot Philadelphiában, tehát 250 éves az Egyesült Államok, mint állam. Vendégem a stúdióban Katona Csaba, történész, levéltáros, és vele boncolgatjuk ezt a 250 évet, illetve hát egyszer-egyszer még azok elé, az idők elé is lépünk. De most tényleg ezt a 250 évvel ezelőtti pillanatot ragadjuk meg, vagy próbáljuk vázolni, vagy legyen kedves erre válaszolni, légy szíves erre válaszolni. Tehát hogy sikerült egyáltalán ezt megtennie egy még meg nem szervezett, nem államnak, különböző gyarmatokból álló, mondjuk egy érdekközösségnek, ugye még egymással szemben is voltak azért nekik érdekeik, és ott volt egy ilyen világhatalom, mely Nagy-Britannia.
Ez a világhatalom, ez messze van, és bár kétségkívül állomásoznak katonái az Egyesült Államokban, de akkor is messze van, míg ugye az amerikai gyarmatoknak a lakossága az tényleg nagyon nagy mértékben támogatta ezt a függetlenségi törekvést, ez nagyon nem mindegy. Tehát ha megnézzük, hogy akkor mi történt, egyrészt sikerült nekik is hadsereget szervezni, és ez nem olyan meglepő, mert hát azért a brit hadsereg tisztjei ként is szolgáltak jó néhányan, akik aztán a későbbiekben ugye az Egyesült Államok seregét szervezték meg, tehát a rutin meg a tapasztalat az megvolt. Másrészt ne felejtsünk el egy nagyon fontos szót, ami meg is szokott jelenni az ilyen heroizáló filmekben, de nem teljesen alap nélkül, tehát mint a legtöbb közhely, ennek is van valós alapja, ez pedig az, hogy tényleg óriási tömegtámogatottság volt.
Mekkora volt ott egyáltalán a lakosság abban az időben?
Ezt nem tudom megmondani pontosan, de az biztos, hogy azok, akik polgárnak tekintették magukat, tehát igyekeztek tulajdonra szert tenni, a saját munkájukból megélni. Akik úgy ítélték meg, hogy a polgár az azt jelenti, hogy vannak jogaim, és meg tudom teremteni az anyagi hátteremet ahhoz, hogy ne szoruljak rá senkire, és ezáltal szabad ember vagyok. És gondoljunk a liberális szóra, ami nagyon sokféle kontextusban szokott elhangzani ma is, de az eredeti angol liberal azt az embert jelentette, aki meg tudja teremteni a saját anyagi hátterét, meg a családjáit, és ezért nem függ senkitől, tehát gondolkodásában is szabad. Mert nem kell megfelelnie senkinek vagy semminek. Na most ez a fajta gondolkodás, ez nyilván élesen szemben állt azzal, hogy nekem Londonból mondják meg, hogy mi a teendőm. Érte sok méltánytalanság a gyarmaton élő embereket, másodrendű állampolgároknak érezték magukat, hogy hosszan lehetne sorolni ezeket, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy az rengeteg önkéntes harcolt. Tehát ez a bizonyos
szó, polgári milíciák.
Abszolút, így van, ugye van ez a szó, hogy volontír, ezt nagyon sokszor szokták emlegetni, és igazából itt lehet meglátni ennek az egész mozgalomnak az erejét, hogy azért George Washington és a többiek azért nem egy légvárakra építették ezt a függetlenségi törekvést, hanem pontosan tudták, itt beszéltünk a gazdasági potenciálról, hogy itt azért nekik van egy katonai potenciáljuk is. És a másik, hogy az ő utánpótlásuk helyben rekrutálódott, ezzel szemben ugye a vörös kabátosoknak viszont máshonnan kellett érkeznie. Továbbá valóban van egy brit gyarmatbirodalom, na de az meg egy hatalmas birodalom, ami nem azt jelenti, hogy a teljes brit fegyveres erőt oda lehet zúdítani Amerikára. Hogyan lehet ezt logisztikailag kivitelezni? Hát vannak nyilván helyben állomásozó csapatok, mert vannak, ezt tudjuk. Na de ha én ezt meg akarom erősíteni, hát akkor Európából kell hajókat elindítanom. Azt meg nem annyira egyszerű megszervezni, kivitelezni, elképesztő mennyiségű pénzbe kerül, gondoljunk rá, mondom Monte Cuccolinak tulajdonított mondásra, hogy pénz, pénz, pénz. És természetesen, mint minden ilyen fegyveres konfliktus, ez is bekerült egy tágabb kontextusba. Beszéltünk már itt a francia szimpátiáról, meg a támogatottságról, tehát nyilván, ha az Egyesült Államok el tud szakadni a Londontól, az azt jelenti, hogy gyengül a brit birodalom, hát ez pedig másoknak kifejezetten az érdeke volt, de legalábbis szimpatizáltak ezzel a gondolattal. Tehát nem volt egyáltalán elvetélt dolog megpróbálkozni ezzel a függetlenségi harccal, és hát a gyakorlat az bizonyított, hogy keresztül is tudták vinni. És hogy ez mennyire így van, és mennyit számít az, hogy a helyben próbálom megvédeni a saját érdekeimet, míg az ellenfelem távolról kerül seregeket küldjön, ezt azt gondolom, hogy megint csak bizonyítják a 18-19-20. Század gyarmati küzdelmei, amelyek igazából kivétel nélkül azt lehet mondani talán, hogy végül is sikerre vezettek.
És mennyi ideig tartott, amíg valóban a függetlenséget kivívta az Egyesült Államok, mert ugye 250 éve ezelőtt napra pontosan deklarálta, de hát azért ez nem ment egyik pillanatra a másikra. Ugye George Washington volt az első elnöke az Egyesült Államoknak, megnéztem, hogy ő demokrata republikánus párti volt.
Más ugye volt akkor a pártszerkezet, ezt a felejtsük el, igen.
És azt is megnéztem, hogy az első republikánus elnök pedig Lincoln elnök volt, ők pedig már ugye a polgárháború
de hát a 19. század, amikor teljesen átalakulnak a dolgok, a hosszú évtizedekbe kellett. Tehát ugye ez mindig úgy működik, egy új államnak a létrejött a modern diplomáciában, hogy kik és hogyan és hányan ismerik el. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy
ne mondom, a franciák, spanyolok azonnal elismerték.
Természetesen igen, tehát
gyarmati ellenlábasok.
Abszolút mértékig, és ugye ez viszont már is azt jelezte, hogy van lehetőség arra is, hogy a diplomácia terén is sikeres legyen az Egyesült Államok, hiszen hogyha nagy hatalmak elismerik az ő létezését, jogilag is deklarálva, az azt jelenti, hogy mások is a nyomóba fognak szegődni, és ez is történt. Tehát folyamatot képzeljünk el, ez nem úgy működik, hogy kinyilvánítják, hogy függetlenek vagyunk, mindenki felállva tapsol, standing ovation, ez nem így működik. Meg kellett ezért küzdeni, de hát gyakorlatilag a 18. század végére, 19. század elejére már nem volt kérdés.
Egyébként csak így zárója be, hogy ez igaz, hogy az átlag amerikai ennyit tud a saját és a világ történelméről, hogy 1776. július 4-e a függetlenségi nyilatkozat, és akkor innentől kezdve már
sötétben. Az én tapasztalatom nem ez. Tehát
tapogatóznak?
Ha jól emlékszem, noszámon 5-ször jártam az Egyesült Államokban, én javarészt leginkább a keleti partot ismerem, Washington, Boston, New York térségét, és amit én tapasztaltam, hogy erős lokálpatriotizmus működik az amerikaiakban, és a történeti ismereteik azok nem feltétlenül felszínesebbek, mint az átlag európai emberek.
Akkor miért terjedt ez el? Ugye te is hallottál nyilván erről.
Természetesen hallottam, és amikor először jártam az Egyesült Államokban 2013-ban, én úgy is gondoltam, hogy ez így van. De aztán, amikor az ember ilyeneket tapasztal, hogy megy New York vagy Boston kellős közepén, és akkor értékes belvárosi telek helyén, vagy telken egy 17. századi temető van, akkor te pillanatig csak elgondolkodunk. Mert lehet azt mondani, hogy jó, az elmúlt 50 évben rájöttek, hogy fontos a történelmük, de ha a temetőnek vannak 1600-as évekből származó sírkövei, az azt jelenti, hogy az a temető az azóta ott van. Azóta tisztelet övezi, azóta figyelnek rá. És amit például láttam, hogy rendben
ez Bostonban lehet.
Ez Bostonban, de New Yorkban is van ilyen. de New Brunswickban is láttam ilyet. És nagyon sok kis amerikai zászlót látok letűzve, amit aztán azt láttam, hogy ez nem valamiféle ünnepély, vagy ilyesmi nyomán kerülnek oda, hanem egyszerűen a temetőben ellátogató állampolgárok magukkal visznek a nemzeti zászlót, és letűzik oda, és így emlékeznek meg azokról az emberekről, akik ugye az ő alapító atyáik, vagy azoknak a leszármazottai. Vagy például, ha Bostonban az ember sétálgat, akkor ott van az úgynevezett Freedom Trail, ami egy olyan útvonal, vörös téglával van kijelölve a bostoni belvárosban, a Downtownban, amit, hogyha végigjárok, és egy nap alatt le lehet talpolni kemény munkával, akkor a 18. századi emlékeket, tehát ami a kvázi az ős Boston, azt én végig tudom járni. Tehát nekem a tapasztalatom az volt, hogy abszolút nem állja meg a helyét az, hogy mindössze ennyi tudás van a fejükbe. Nyilván ott is különféle műveltségű emberek vannak, meg én nem tudok számot adni mondjuk arról, hogy Montanában vagy Kansasban hogy gondolkodnak az emberek, mert nincs tapasztalatom, és nem akarok butaságot mondani. De hogy van egy ilyen pozitív értelembe vett polgári hozzáállás a történelmükhöz, ami messze túlmutat azon, hogy na, tudom ezt az elkötelező dátumot, meg született július 4-én film Tom Cruise-szal, ez az én tapasztalatom szerint semmiképp sem állja meg a helyét. Talán abból táplálkozhat ez a dolog, hogy sokféle tapasztalati réteg van, tehát lehet találkozni nyilván műveletlenebb amerikaival is, de rögtön hozzáteszem műveletlenebb európaival is. És akkor sokszor hallom, hogy na, az amerikaiak sem tudják, hol van Belgium vagy Magyarország, és van ilyen. Ilyenkor szoktuk föltenni azt a kérdést, hogy és meg tudja valaki mondani mondjuk kapásból, hogy Seattle melyik állam fővárosa, vagy főváros egyáltalán?
Most igen, mert a labdarúgó világbajnokság meccse például ott van, és Washington államban.
Ne is pontosan. És akkor hiszen a következő Washington, az csak egy főváros? Tehát, vagy hogy hol van Montana? Tehát nyilván ilyenkor kiről nevezték el Houston városát, mit tudom, Texasba. Szóval ilyenkor azt látjuk, hogy igazából minden szentnek maga felé hajlik a keze az európai ember, az európai történelmet ismeri legjobban az amerikai, meg az amerikai, de hát nyilván ezek összefüggenek egymással, tehát igazából nem lehet ezeket szeparálni.
Na akkor mondjuk, hogy a függetlenséget elnyerte ez a 13 állam, és elkezdett ugye így területeket szerezni, egyre inkább felfedezte és magáévá tette az Egyesült Államok területét. Ugye a következő nagy lépés, hogy a polgárháború lehetett, és a polgárháború után kezdett el a világhatalmi státusz felé lépkedni az Egyesült Államok. Na most itt azért a polgárháborúnál álljunk meg egy kicsit, mert ott azért félrecsúszhatott volna a dolog, gondolom, hogyha nem úgy alakul, ahogy végül is. Tehát az észak-dél, ugye liberálisok és rabszolgatartók nagyjából ugye ez a távolról tekintett tudás, amit itt mondhatunk magunknak, mondjuk ez Elfújta a szél című regény azért eléggé közismert, és hogyha ebből táplálkozunk, valószínűleg azért nagyjából jól írja le az eseményeket.
Érdekellentétek voltak, hogy a déli északi államok között nem mindegy, ugye, hogy mire építek elsősorban arra, úgymond a polgári attitűdről, amiről már beszéltünk, vagy pedig a klasszikus, az európai gondolkodáshoz sokkal közelebb álló hagyományos nagybirtokos berendezkedésre. Ez más gazdasági érdekeket, más gazdasági berendezkedés volt, és ott volt még pluszban a rabszolga kérdés is, ami egy idő után egyre több embernek nyílt fel a szembe, hogy hát ez bocsánat, de a mi szabadságeszménkkel totális ellentétben áll, tehát nem lehet embereket állatmódjára kezelni, de...
Ez is kellett azért lassan 100 év.
Kellett, hogy nem.
Közel 100 év nekik.
Amit látunk, hogy nagyon ritkán van olyan az emberiség történetében, hogy egy radikális fordulat hirtelen is azonnal eredményes lesz. Tehát általában véve a nagy változások azok így lassan következnek be, ami természetesnek mondható, az más kérdés, hogy nyilván mondjuk egy akkori rabszolga szempontjából egy ilyen fordulat sokkal szerencsésebb lenne, mert akkor az életében bekövetkezik a felszabadulás. Az is kérdés volt aztán, hogy például, hogy hol tudnak elhelyezkedni, volt rabszolgák, ugye? A munkaerőben.
De... Igen, mit kezdenek magukkal?
Például, hogy hol fognak dolgozni, vagy miből fognak megélni. Rögtön hozzáteszem, hogy ezek a fordulatok máshol is megvannak. Ugye például a jobbágy felszabadítás azt jelentette itt Magyarországon, hogy vége az ingyen munkának. Tehát, hogy a nemességnek újra kell gondolni a gazdasági berendezkedését, mert eddig arra lehetett alapozni, hogy majd nekem a jobbágy az ingyen dolgozik robotba.
De nagyjából hasonló időben történt ez nálunk.
Igen,
is.
Tehát ugye látni kell, hogy a társadalmi a gazdasági változások kézenfogva járnak, és egymást erősítik, illetve adott esetben gyengítik. Na most itt ez azért érdekes a polgárháború, hogy azt szokták mondani, hogy az Egyesült Államok rengeteg háborúban vett részt azóta, igazából napjainkban is ugye folyamatosan jelen vannak a fegyveres erői szerte a világban, de hogy igazából Amerika területén háború mikor volt a polgárháborút követően?
A mexikóiakkal, ugye ott azért...
Ha most szedjük össze, hogy mik voltak ezek, ugye...
Hawaii-t megtámadta Japán.
Igen, tehát, hogy egy nagyon nagy...
Ezen kívül most én hirtelen nem is tudom.
Na és pont ez a lényeg, hogy miközben rengeteg háborúban vett részt, de nem lehet azt mondani, hogy ezt a háborút Connecticut vagy Montana vagy Dél-Dakota állam területén vívták volna. Tehát, hogy az Egyesült Államoknak úgymond a törzs területe az nem volt háborús konfliktusoknak a helyszíne. Most a polgárháború egyébek mellett ezért égett be rendkívüli módon az amerikai kollektív tudatban, hogy egymás ellen fordult a nemzet több tagja. Az államok egy része el akar szakadni, egészen elképesztő, hogy ez a megfordulat. Igen, hogy kikezdeni ezt az egységet, és hogy a fegyveres erőszak az ott, azon a területen érvényesült. Például nagyon fontos szerepe volt a polgárháborúnak abban, hogy elkezdték a törvény erejével büntetni a nők elleni erőszakot. Mert sajnos erre volt példa mindkét oldalon, és itt az Egyesült Államok vezetőség rádöbbent arról, hogy fokozatosan arról kell rendelkezni, hogy a civil lakosságot védeni kell, különös tekintettel a nőket. Tehát, hogyha lehet pozitív visszacsatolása egy rendkívül negatív dolognak, egy fegyveres konfliktusnak, ez például az, és ilyen értelemben Amerika ebben is élen járt, Európa nagyon sok mindenben utánozta őket a későbbiekben. De ezen viszont úrrá tudtak lenni, és innentől kezdve igazából a következő dolgot kell látni, hogy az az Egyesült Államok, amelyiknek a területe folyamatosan gyarapodik. Egyre több állam csatlakozik hozzá. Nem egyszerű dolgok ezek. Van egy másik nagy amerikai legenda, picit menjünk vissza az időbe, az Alamo erőd ostroma, ugye amikor Texas állam kivívja a függetlenségét, és aztán pedig csatlakozik az Egyesült Államokhoz.
Igen, Mexikótól.
Mexikótól, pontosan így van. És ugye Alamo az tényleg nagy legendája az Amerikának. Így van, pontosan az a bizonyos ostrom, amikor Santa Ana tábornok csapatai végül is beveszik, és gyakorlatilag az utolsó emberig kiírtják a védekezők, az ellenállókat. És ugye itt is előkerülnek az amerikaiaknak nagy legendái, ugye a bóvikésnek a feltalálja, aki ott hal meg, ugye az ostrom során, vagy Dave Krakát, akit ugye ez a hódfarkas sapkával, vagy mosómedve farkas sapkával szoktak ábrázolni, ő is ott hal meg ebben az ostromban, mert ott van és védekezik. Szóval ezek azt mutatják meg, hogy az Egyesült Államoknak a szövetsége, ez a, igazából laza konfederáció, ez nagyon-nagyon vonzó volt, és egyre több állam jött rá, hogy az önállóság az nem pálya. Lehet büszkén beszélni arról, hogy mi függetlenek vagyunk, mert önállóak, de hogy a szövetség ereje az sokkal, de sokkal nagyobb. És aztán azt látjuk, ugye, hogy az Egyesült Államok folyamatosan gyarapítja a területét. Mexikóval ugye voltak problémák, volt spanyol-amerikai háború a 20. század elején, nem véletlenül, mert akkor is ilyen gyarmati kérdések jöttek szóba. De hogy ez az Amerika a 19.
De az Kubában volt például, ugye?
Igen, de hogy...
Fülöp-szigetek.
De hogy miről van szó, hogy Amerika, hogy terjeszti ki az akció rádiuszát, az amerikai kontinens egyre inkább az érdekszférájává válik. Egyre inkább az érdekszférájává válik, és aztán majd eljutunk lassan, de is biztosan oda, hogy ma már Egyesült Államokat általában két erős kritika szokta érni. Az egyik, hogy miért avatkoznak be valahol a világba, a másik, hogy miért nem avatkoznak be valahol. Tehát ezt a kettőt szokták mindig a fejükhöz vágni, és ennek a gyökerei valahol itt vannak, amikor először még ugye a mozgásterük az döntően az amerikai kontinens és a környékére terjed ki, de majd a 20. században ez szépen kitágul.
Lépjünk tovább egy kicsit így a történelem során, tehát megszilárdul az Egyesült Államok, lezajlik a függetlenségi háború, lezajlik a polgárháború, bár mondjuk a polgárháborúban azért érdemes egy magyar vonalat is behozni minimum, és aztán majd beszélünk a magyar-amerikai, amerikai-magyar kapcsolatokról is. Ugye itt Fabrici Kovács Mihály még a függetlenségi háború idején, azt olvastam, hogy ő az amerikai lovasság megalapítója.
Így van, a magyar huszárhagyomány.
Azért ez nem akármi Amerikában amerikaiakat lovagolni, tanítani, vagy lovasságot ott megszervezni.
Ugye a huszár az egy nagyon sikeres fegyverrend volt a 18. században, de valószínűleg a Balkánról jött ennek az öröksége, de Magyarországon teljesedett ki.
Ez egy olyan magyar szó, amit mindenhol használnak a világon.
Így van.
Puskás öcsi mellett ezt értik.
És amit tudunk, ugye, hogy huszárok voltak aztán majd az orosz cári hadseregben, vagy gondoljunk Bercsényi Lászlóra, aki a Franciaország marsaljaként fejezte be az életét, tehát ő is tovább vitte ezt a könnyű lovas fegyvernemet.
Azt hiszem még a japán hadseregben is vannak.
Voltak, és ne felejtsük el azt, hogy igazából ez egy olyan sikeres dolog volt, ami már a harcászat terén, amire mindenki nyitott volt, és hát ami Kovács Mihályt illeti, valóban az Egyesült Államból vetette meg a lábát, ott is halt meg.
Pont a függetlenségi háború.
Csatában, igen, konkrétan. De mire elérte ez a katonához méltó végzet, addigra valóban sikerült azt a fajta lovas hadosztályt megteremteni, ami aztán szintén legendájává vált az Egyesült Államoknak. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a magyarok amerikai jelenléte az számunkra mennyire szívhez szóló tud lenni. A Magyar Nemzeti Levéltárban tegnap nyitottunk meg egy kiállítást, egy Molino kiállítást USA 250 címmel, és egyebek mellett az amerikaiak magyar jelenlétéről szól, és hát többek között Kovács Mihály.
Ő az első dokumentált magyar Amerikában?
Ezt nehéz megmondani, hogy ki az első, mert nagy valószínűséggel az első magyarok, akik Amerikába mentek, ők nem kiemelkedő személyiségek voltak.
Hát dokumentáltan kérdezem, tehát aki...
Mondjuk fogalmazunk úgy, hogy talán az első dokumentált kiemelkedő magyar. Így fogalmaznék, mert azért azt ne zárjuk ki, hogy teljesen hétköznapi egyszerű Amerikában a lábukat megvető emberekről vannak, azért dokumentumok lefelé nem kerülnek annyira látványosan előtérbe, mint mondjuk Kovács Mihály, akit egyébként tényleg a mai napig amerikai nemzet hőseként tartanak számon, és nagyon büszkék rá, hogy egy ilyen nagyszerű katona azt a fajta szabadságeszmét, amit ők képviseltek, a magáévá tudta tenni, és ott kint élt, és ugye tulajdonképpen az életét áldozta az amerikai szabadságért.
Igen, tehát a polgárháborúban is harcoltak magyarok, most és az első világháborút pedig ugye már egyértelműen az Egyesült Államok gazdasági és katonai ereje döntötte el. Tehát mennyire vagyunk 150 évre a függetlenség nyilatkozattól?
Abszolút mértékig, és ugye ha már szóba jött a polgárháborút, említsünk meg még egy fontos amerikai magyar, ez Haraszti Ágoston. Az a Haraszti Ágoston, aki szűknek érzi az európai feudális világot, főleg azok után, hogy kimegy egyszer az Egyesült Államokba, és ott tapasztalata tesz szert, hogy hogyan működik a 19. század derekán ez a modern államalakulat, véglegesen kitelepül az Egyesült Államokba. Hát sok mindent csinál. Tehát van neki hentes és mészárszéke, sört is főz, pénzveréssel is foglalkozik. Egy időben San Diego-ban sheriff, akkor lövöldöz, akasztott, tehát minden olyan dolgot csinál, amit a filmekben látunk. De végső soron ő a modernkori kaliforniai borászat megteremtője, és eképpen is tisztelik őt a mai napig. Az általa alapított Buena Vista borászat az most is létezik, és itt a fiára utalnék vissza, Gézára, aki viszont harcolt az amerikai polgárháborúban a északiak oldalán. Tehát ő mindig figyelt arra, hogy a gyerekeinek olyan nevet adjon, ami így visszaadja a büszke magyarságot, ilyen név ugye a Géza, de Haraszti Géza ettől legalább annyira amerikainak is érezte magát, mint magyarnak is az új hazája szolgálatában, ugye meg is fogta a fegyvert, és eredményesen is forgatta. Apró áttétel, Ben Affleck, az ismert színész, ugye neki a középső neve Géza, tehát ő Benjamin Géza Affleck, ez a teljes neve. Nincs magyar származása, ha jól tudom, csak valami magyar ismerős volt, és ennek révén kapta, csak így eszembe jutott a Géza névről.
Hát is, hogyha már itt a fegyveres erőknél tartunk, tehát a 20. századra, és azóta ugye egyértelműen az Egyesült Államok fegyveres ereje a legerősebb a világban.
És döntően a második világháború után, tehát már az első világháborúban is, ugye a Lusitánia elsüllyesztése után az Egyesült Államok színrelépése, az gyakorlatilag nagyon hamar valóban eldöntötte ezt a fegyveres konfliktust. Viszont a második világháború, és nem akarom így ennyivel intézni az elsőt, csak a második világháborúra azért szeretnék utalni, mert a második világháború után hullik szét az a klasszikus értelemben vett francia, illetve brit gyarmatbirodalom, ami nagyon sokáig fönnállt. Ami nagyon sokáig fönnállt, és miközben a háború győztesei közé soroljuk Franciaországot meg Angliát, nekik szembe kell nézniük azzal, hogy az a nagyhatalmi státuszuk, ami korábban létezett, az megszűnik ebben a formában. Ezzel szemben a kialakuló kétpólusú világrendbe felemelkedik két nagyhatalom, az egyik ugye a Szovjetunió, a másik pedig az Amerikai Egyesült Államok. Az az Amerikai Egyesült Államok, ami ilyen értelemben az euróatlanti kultúrkörnek a tagja. Ugye Nyugat-Európa nagyon erős szövetséget ápol vele, nagyjából úgy, ahogy meghúzzák a határokat a második világháborút követően, kikerül a szovjet érdekszférába, és lesz lényegében szovjet szatellitállam a béketábor részeként. Illetve hát van a másik része Európának, akik pedig ugye nagyon erős szövetségben vannak a már háború alatt is velük együtt harcoló Amerikai Egyesült Államokkal, ami sok mindenben megmutatkozik. Hát mindenek előtt például a NATO, mint olyan, az olyan fontos fegyveres szövetség, aminek ma már Magyarország is a része, de hát akkor elképzelhetetlen volt.
Még egy picit visszalépek, az egyik kedvenc, sőt, én azt mondom, a leges legnagyobb kedvenc amerikai figurám, Harry Bandholz tábornok, akinek ugye a szobra is ott van a Szabadságtéren, az Egyesült Államok nagykövetsége előtt, hát egy mondjuk bulvárosnak tekinthető, amit róla tudunk, de azért az nagyszerű.
Meg az megállja a helyét. Tehát igen, megvédte a Magyar Nemzeti Múzeumnak ugye a kincseit. És ezt azért fontos látni, mert...
1919-ben járunk a román megszállás alatt.
Így van. És ugye közel álltunk ahhoz, hogy kifosszák ezt a nagyszerű közgyűjteményt.
Hát egész országot kifosztották gyakorlatilag. Ott lakat volt a múzeumon akkor.
Csak ez itt egy konkrét történet, és Harry S. Bandholz tábornok képes volt fölmérni azt, hogy egyrészt azért méltánytalan és minden szempontból megengedhetetlen eljárás volna, és ezért védelmet nyújtott. És itt megint visszautalnék arra, hogy hát vajon megállja a helyét a sutyerák amerikai képe ilyen tekintetben, mert hogy ő kultúremberként viselkedett, és ráadásul katonáról beszélünk, a katonák képéhez nagyon sokszor azt kötjük, hogy csak rombolnak, meg harcolnak, és egyáltalán nem erről van szó. Rögtön hozzáteszem, hogy amikor a trianoni békeszerződés aláírására sor került, azon Egyesült Államok már nem vett részt.
A vízolni elveket ugye emlegetjük.
Többszörösen, és ugye külön békét kötött aztán a megszilárduló két háború közötti Magyarország, tehát a király nélküli királyság az Egyesült Államokkal, és aztán föl is kellett venni a diplomáciai kapcsolatot, ugye ezt se felejtsük el, mert hiszen a osztrák-magyar monarchia mint olyan, a széthullott és utódállamival egyesével kellett ugye újra felvenni a diplomáciai kapcsolatot az Egyesült Államoknak, és hát erre sor is került. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok a diplomáciai kapcsolat felvételére, ha jól emlékszem, talán 21-be kerül sor, 21. augusztusában, ha az emlékezetem nem csal, és ebben ugye Bánfi Miklós, a magyar külügyminiszter játszott nagyon-nagyon fontos szerepet, de például az, hogy a két háború közötti Magyarországot, Horthy Miklós Magyarországát, a király nélküli királyságot sikerüljön visszahelyezni a nemzetközi térképre egy vesztes világháború után, a megcsonkított ország szétesése után, abban például kulcsszerepet játszott, hogy az Egyesült Államok elismerte ezt a Magyarországot.
És ugye hát még visszatérve Bánhoz tábornokra, ugye a legenda szerint, sőt ez nem is legenda, ez valóság, hogy a lovagló pálcájával, ostorával a lépcsőn feljövő román tiszteket szerinte leverte gyakorlatilag, és nem engedte a Nemzeti Múzeumnak az ajtajához közel.
A személyes tekintélyét vetette
be. Hát ez egy amerikai katonatiszteli tábornok, hát nem lehet vele packázni.
És ha jól tudom, a később évben pedig védelmet rendelt a múzeum mellé, tehát hogy ne ismétlődhessen meg ez a történet. Ugye a Szabadságtéren azt gondolom, hogy nem véletlenül van neki szobra.
És egyébként, hogy említett, hogy nem egy akármilyen sutyerák volt, hát neki érdemes elolvasni az emlékiratait, mert magyarul nagyon-nagyon sok mindent és szépet ír. Na most ugye még csak egy dolog, ugye 29-33, tehát hogyha a Wall Street-en válság tör ki, akkor az egész világot elsodorja, ez is Amerikát.
Na és itt beszéltünk korábban a gazdasági pozícióról. Ugye szóba jött már az, hogy igazából az Egyesült Államoknak ez a óriásivá nőtt szerepe, ez döntően a II. Világháború után teljesedik ki, de azért nem csak a katonai, meg a politikai dolgokról beszélünk, és a nagy tőzsdeválság az gyönyörű szépen megmutatja ezt, hogy mit jelent a gazdasági nagyhatalom. Tehát az az elképesztő sikeresség, amit Amerika produkálni tudott a 19. század végétől a gazdaság területén, az egész világra befolyás gyakorolt. Ezt a 19. század végi hatalmas fejlődést, tehát Golden Age-nek hívják ők, ez a szakkifejezésük, tehát ez az aranyéra, amikor ezek a self-made-ben vállalkozók óriási vagyonokra tudnak szert tenni. Lejátszódik ez kicsiben állunk, és gondoljunk a monarchia utáni polgári időszakra 1867-től, nagy gründolás időszaka, ami azt jelenti, hogy megjelennek a magyar gazdasági életben tényleg az amerikai szakkifejezéssel self-made-bennek nevezett polgári vállalkozók, akik a saját tehetségük, befektetőkedvük, vállalkozásuk, kockázatvállalások révén lesznek sikeresek.
Igaz, ez az igazi kapitalizmus.
Totálisan, ez a vadkapitalizmus. És megjelennek mellettük a szélhámosok is. Be is dől a tőzsde 1873-ban Bécsben. Na most Amerikában viszont pontosan ugyanezt a jelenséget látjuk, és az első nagyon csúnya bedőlés az valóban a New York-i tőzsde összeomlása 1929-ben.
A
fekete csütörtök, pontosan. Ami viszont azt jelenti, hogy gondolhatnánk, hogy jó, hát akkor az Egyesült Államok gazdasága megroppan, de nem az Egyesült Állam, aki roppan meg, hanem gyakorlatilag a világé. Nem véletlenül beszélünk nagy világgazdasági válságról, szűkítsük le a kapitalista világé, tehát így korrektebb talán megközelíteni a dolgot. De ez meg egy dolgot mutat, az, hogy a világ globalizálódik. Minden mindennel összefügg, tehát a modern kor a maga infrastruktúrájával, távközlési technológiájával sokkal, de sokkal közelebb hozza magához a világ egyes részeit, ami azt jelenti, hogy ha valami történik egy meghatározó nagyhatalomban, az Egyesült Államok az hatást fog gyakorolni mindenre és mindenkire, és hogy a gazdaság mennyire fontos, azt gondolom, hogy ez a nagy világgazdasági válság, ami például itt Magyarországon is döntő hatást gyakorolt. Ebbe idézőjelbe bukott bele Bethlen István miniszterelnök, és még nagyon sok mindent lehet sorolni. Ez mutatja azt, hogy igen, az amerikai gazdaság az a világ egyik vezető gazdasági ereje lett.
Hát és ebből fakadóan ugye Amerika határozta meg a II. Világháború menetét is, és a belépésével akkor ott is eldőltek a dolgok, aztán jött a hidegháború, a dallasi merénylet, az űrháború, akkor Watergate botrány, Szovjetunió megszűnése, régen a legjobb elnöke az Egyesült Államoknak? Ugye hallottam ilyeneket.
Igen, ezek a legjobb, meg legrosszabb, ezek mindig ilyen összetett dolgok, mert ilyenkor jön az a kérdés, de milyen szempontból. Ronald Reagan kétségkívül abban a tekintetben rendkívül hatékony volt, hogy ugye azért a Szovjetuniót kis tudással belehajszolt egy fegyverkezési versenybe, és ezáltal sikerült gazdaságilag tényleg elég erőposan megroppantani az egyébként sem működő tervgazdaságra épülő szovjet politikát, de most legjobb vagy legrosszabb, ezekben nem szoktam én belemenni.
Akkor
nem,
hagyjuk. Szobra viszont mindesetre neki
is de szobra van, mert ugye azt viszont nehéz elvitatni, hogy
úrási szerepet. Magasztáborok mellett.
Hát ugye az is a szabadságtéren van.
Azért egymás mellett
vannak. Viszont ami nagyon-nagyon fontos dolog, ugye, hogy az kétségtelen tény, a régeni politika, amit nagyon sokan bíráltak akkor, amikor ő elnök volt, abban a két ciklusban, meg elhangzott ilyen kritika, hogy nagy filmszínészből hogyan lehet jó elnök, de a régeni politika nagy mértékben járult hozzá, amennyire meg lehet ítélni ahhoz, hogy véget ért a kétpólusú világrend, tehát hogy a Szovjetunió végül is összeomlott. Ezzel együtt ugye az Egyesült Államok nagy hatalmi státuszát azt olyan szempontból is érdemes mérlegre tenni, hogy főleg itt Közép-Kelet-Európában az USA szimbolizálta nagyon sokáig a szabadságot a szovjet béketáborba tartozó országokban élő emberek
gyerekként
számára.
Gyerekként biztos, hogy Amerikára mindenki úgy tekintett, hogy hú, micsoda remek hely példaként.
Abszolút mértékig, hiszen...
Már abban az időben, mint a 70-80-as években.
Mert ugye mi mindent sugalmazott nekünk Amerika, ugye ezt a lehetőségek hazája, a korlátlan lehetőségek hazája. Ez viszont tényleg abból fakadt, hogy nem voltak feudális gátak, és hogyha valaki ki tud menni, és szorgalmasan dolgozik, és jól megfizetik, és él a lehetőségével, akkor ott van... fel tud emelkedni, akkor meg fog térülni ez a munka. Ez az egyik legnagyobb amerikai legenda, és ez sem alap nélküli. Ez az egyik. A másik, hogy a 45 utáni világban azért gondoljunk bele például a rock'n'roll erejébe, hogy az a zene, az milyen mértékig egyrészt zilálta szét a hagyományos politikai, a polgári gondolkodást is, de másfelől a Közép-Kelet-Európából nézve ez volt maga a szabadság. Tehát az a fajta korlátlan szabadság, amiről az emberek itt még csak álmodozni sem mertek, mert hiszen már a politikai véleményt se lehetett szabadon megformálni, és ennek voltak olyan vetületei, ami aztán majd a kádári konszolidáció idején fog megváltozni, hogy engedik a beatzenét, meg a hosszú hajat, meg a farmernadrágot, de ez a húz meg eresz meg politikája. Tehát Amerika ilyen értelemben a 1945 utáni világban ikonná válik, amiben szerepet játszik a televízió, a rádió, tehát nagyon-nagyon sok minden, ezt az amerikai életérzést, ezt Európába is behozzák.
A lehetőségek hazája, ugye az Egyesült Államok, rengeteg magyar találta meg ott a számítását, ott lett nagy ember, ugye Kossuth Lajostól kezdve mondhatjuk, ugye a Marslakókon át, egészen nem tudom, Udvarházi Istvánig, aki ugye a legnagyobb, legmilliárdosok közé tartozik, a mai napig is az Egyesült Államokból, ugye a repülőgép iparból származik, ugye Hollywood, ugye a legendás mondat, hogy nem elég magyarnak lenni, egy kis tehetség is kell hozzá. Zárásként egy rövid gondolattal próbáld elmondani, hogy szerinted most van a csúcson az Egyesült Államok, és most már esetleg egy lejtmenet következik, vagy ez most már mindig így van?
Ezt még nem látjuk, de azt igen, hogy újra kell gondolni mindazt, ami eddig volt. Tehát az a fajta klasszikus amerikai liberális demokrácia felfogás, amit eddig mintának számított, az láthatjuk, hogy most úgy néz ki, hogy kérdőre sora övezi. Láthattuk a kapitulum ostromát akkor, amikor véget ért Trump elnök első ciklus, ez nagyjából korábban elképzelhetetlen volt, hogy ilyen szinten kérdőjelezzék meg a népakarat érvényesülését. Folyamatosan kritikák érik az Egyesült Államokat most is azért, hogy miért avatkozik be, vagy miért nem avatkozik be. Láthatjuk azt, hogy olyan emberek bukkannak fel a politikába, akiknek hát nagyon úgy fest, hogy nincs maga megfelelő képzettsége, műveltsége, háttere ahhoz, hogy egy világhatalmat tudjanak irányítani. Következésképpen nem tudom, hogy most ez hova fog vezetni. Láttunk már olyat, hogy a válság újra gondolásra késztetett valamit, vagy valakit újra gombolta a mellént, és egy pozitív dolgot hozott magával. Erre most még nem tudunk választ adni, egy biztos. Valami véget ért, és valami új elkezdődik, majd egy 10 év múlva térünk erre vissza.
Reméljük, hogy lehetőségünk lesz rá. Kedves hallgatóink, Katona Csaba történész levéltárost hallottuk, az Egyesült Államok 250. évfordulójáról beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Most Werner Reszter és Bóriás János nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.